Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem lesz Röst Gergely matematikus, aki 2006-ban szerzett köztársasági elnöki aranygyűrűs doktori címet a Szegedi Tudományegyetemen. Később dolgozott a kanadai betegségmodellező központban, Torontóban, az Arizonai Állami Egyetemen és az Oxfordi Egyetemen. Kutatási területe a biológiai rendszerek dinamikájának modellezése, az Európai Kutatási Tanács támogatásával 2011-ben Szegeden megalapított a Közép-Kelet-Európai Régió első matematikai járványtani kutatócsoportját. A COVID-19 pandémia alatt a döntéshozókat támogató járványmatematikai és epidemiológiai munkacsoport vezetője volt, jelenleg az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője és a Szegedi Tudományegyetem alkalmazott és numerikus matematika tanszékének vezetője. Most azonban nem a járványról, hanem a Hátszemben a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központban végzett munkájáról fogom kérdezni. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Vendégem dr. Röst Gergely matematikus, a HCM, azaz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ negyedik fejlett műszerparkjának szenior kutatója, akit köszöntök, szép napot kívánok, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát ez a legalapvetőbb kérdés, hogyan kerül egy matematikus egy biomedicinai kutatóintézetbe?
Igazából a matematika mindig is érdekelt, tehát a matematikához egyenes út vezetett nagyjából. A biomedicinához viszont már kacskaringosabb úton jutottam el. Hát az egyetemen matematikusként végeztem, és a PhD-mat, tehát a doktori fokozatomat is matematikából szereztem. Ott is egy ilyen elméletibb irányba. De aztán Torontóba kerültem, ahol posztdoktori kutatóként járványmodellezéssel kezdtem foglalkozni, ahol kiderült, hogy az elméleti matematikában tanultak nagy részét, hogy sokat belőle nagyon jól lehet hasznosítani ilyen teljesen gyakorlati problémák megoldásába. Például, amivel konkrétan foglalkoztam Kanadában, influenza pandémia elleni antivirális készletezési stratégiákat hogyan lehet optimálisan kidolgozni.
Most én csinálhatnék úgy, mintha ezt tökéletesen érteném, de nem teszem, és szerintem a hallgatók sem bánják, ha ezt egy kicsit jobban megmagyarázzuk. Tehát magyarán matematikusként egy bármilyen járvány természete, akár terjedése lemodellezhető?
Igen, tehát a járványterjedési modellek azokat már elég széles körben használják régóta, és hát a pandémia alatt meg ez különösen...
Hát persze, gondolom, hogy különösen fontos volt, de hogy a matematika erre abszolút alkalmas.
Igen, tehát a járvány terjedésének is megvannak a törvényszerűségei, világos. Ezeket matematikai formába lehet önteni, és ezzel kapcsolatba végezni számításokat, előrejelzéseket, tervezni stratégiákat.
Ez nagyon-nagyon izgalmas, és ahogy utána dolvasgattam, az kiderült, és te is már egy mondatban említetted, hogy a matematikával való kapcsolódás az egészen koraira tehető 10 éves korba kiderült, hogy ez téged roppant mód érdekel, a tanárod ezt egyébként fel is karolta, elküldött városi szakkörre, versenyekre, tehát hogy az gyorsan kiderült, hogy ez számodra egy fontos dolog, és meg is volt ebben az utad. De ezzel találkozva a matematikának ezzel a lehetőségével, akkor gondoltad azt, hogy ezen az úton maradsz? Vagy tehát, hogy a közöd lesz a ilyen értelemben a biomedicinához?
Igen, tehát ugye a matematika mellett mindig érdekelt a gyerekkoromban is a fizika meg a kémia, de annak is, hogy az elméleti oldala nem annyira a kísérletezés, hogy én magam végezzem a kísérleteket kézzel, hanem maga az, hogy ki lehet számolni előre kísérleteknek a kimenetelét. Tehát ez a része volt számomra izgalmas, hogy gondolkodással előre meg tudjuk mondani, hogy mi fog történni a valóságban. És akkor még a biológia nem is fogott meg annyira gyerekkoromban, aminek az lehetett az oka, így visszagondolva, hogy az iskolában a biológiát igazából tények halmazaként tanuljuk, tehát nagyon sok tényt, adatot tanítanak biológia órán, ilyen és ilyen sejtek vannak, adott élőhelyen ilyen és ilyen élőlények élnek, és így tovább, és az viszonylag a háttérben marad ennek a rendszerszerű szemlélete. Tehát, hogy a biológiai rendszerek és egy ilyen komplex rendszert alkotnak, ahol az összetevők között, vagy a komponensek között bonyolult interakciók vannak, ha valamit megváltoztatunk, akkor az változással van egy másik részére. Hogy egy egyszerű példát mondjak, hogy a ragadozó zsákmány modellek, mondjuk egy szigeten rókák és nyulak élnek, ugye ha ott sok róka van, akkor egy idő után kevesebb nyúl lesz, mert a rókák megeszik a nyulakat. Akkor ha kevés nyúl lesz, akkor viszont egy idő után rókából is kevés lesz, mert nem lesz elég táplálékuk, a rókák száma lecsökken, az viszont lehetőséget ad arra, hogy ismét sok nyúl legyen. Sok nyúl lesz, akkor megint sok róka lesz, és akkor ez így ismétlődik. Ez egy ilyen klasszikus példa, egy ilyen ciklikusságra ragadó zsákmány modellekbe, de igazából ennek az analógiai máshol is megvannak, más területeken, mondjuk az immunsejtek és a rákos sejtek, ők is egy ragadozó zsákmány típusú rendszert alkotnak, az immunsejtek próbálják elkapni a rákos sejteket. Tehát ezek az összefüggések, és ez a rendszerbe gondolkodás, ami igazából itt összekapcsolja a matematikai gondolkodást az orvosláshoz, és ez az iskolában még nem nagyon látszik az iskolai biológiai órákon, tehát ezzel én is csak úgy később, mint felnőtt koromban találkoztam. Hogy mondjak egy másik egyszerű példát, vagy érdekes példát, ami mondjuk egyik diákommal, Geretovszki Annával dolgozunk, ez is a rák témakörébe tartozó példa, hogy valakiben növekszik egy tumor, és akkor arra kap valamilyen kemoterápiás gyógyszert, ami csökkenti a rákos sejteknek a számát, de felfedezték nemrég, hogy vannak olyan baktériumok, amik metabolizálják, magyarul megeszik a gyógyszert. És akkor ezek a baktériumok lecsökkentik a gyógyszernek a hatásosságát, és akkor több rákos sejt lesz. De ha még antibiotikumot is adunk emellé, akkor az csökkenti a baktériumok számát, akkor több gyógyszer marad, ami
világos.
Ezek az összefüggések, csak ezt akartam ezzel illusztrálni, ezek teszik számomra érdekessé, és a matematikához kapcsolóvá az ilyen biológiai orvosi problémákat.
Érdekes, izgalmas, és így módon egyébként érthető is, és az is jutott eszembe, hogy akkor jól értem, hogy a matematikának és biológiának, vagy matematikai biológiának, tehát ez egy összekapcsolható dolog.
Így van. Most, ha visszagondolok kicsit történelmileg, hogy mire alkalmazták ugye a matematikát, hát ugye még a régi, még az ókorban, ugye elsősorban a földmérés, innen a geometria, talán a csillagászatban, ami kellett a navigációhoz, vagy a kereskedelembe, sok később a fizikában volt nagyon hatékony a matematika, tudunk szinte mindent matematikával leírni, és az, hogy a biológiában is tudjuk használni ezt a gondolkodásmódot, vagy ezeket a módszereket, az igazából meglepően későn jutott tudósoknak az eszébe. Hát, ha így visszagondolok, a matematikai voltak egy-két előfutára volt, de eleve ez az ötlet, hogy biológiai rendszereket is próbálunk matematikailag megközelíteni, vagy leírni, ez nagyjából úgy 100 évre datálódik vissza. Az elmúlt évtizedekben azért nagyon sokat változott a matematikai biológia is, aminek az az oka, hogy a biológiában és az orvostudományban óriási adatrobbanás ment végbe az elmúlt évtizedekben. Részben a fejlettebb diagnosztikai képalkotó eszközök, aztán a genomika és az egyéb ilyen orvoslás területén, orvostudományi kutatások területén teretnyek technológiák révén óriási mennyiségben nőtt a biológiai adatoknak, az elérhető biológiai adatoknak a mennyisége. Sokkal részletesebben látjuk a biológiai folyamatokat, mint korábban, az egyes összetevőket, és ennek köszönhetően matematikai biológia is nagyon nagyot fejlődött az elmúlt egy-két évtizedben.
Egyébként milyen egyéb területeken alkalmaznak manapság matematikusokat?
Az iparban és a gazdaságban nagyon keresettek a matematikusok, és ebbe is az elmúlt 20 évben nagy változások történtek Magyarországon. Az egyik ilyen terület, ahol mondjuk a nálunk végzett matematikus hallgatók is elhelyezkednek, az a pénzügyi és biztosítási terület. Több nagy nemzetközi befektetési portfóliókezelő vállalatnak is Budapesten van a matematikai modellezési központja, de már Szegeden is dolgoznak matematikusok ezen a területen. A bankok, biztosítók, ugye ezt aktuáriusnak nevezik a biztosítási matematikus, aki ezeket a számításokat ott elvégzi. De újabban a műszaki területen is egyre több matematikus dolgozik Magyarországon, önvezető autók fejlesztésében, és minden terület, az ipar és gazdaság egyre több területe válik adatintenzívé. Tehát nem csak az orvostudományba keletkezik egyre több adat, hanem minden területen a digitalizáció révén is rengeteg adat keletkezik. Ennek a sok adatnak feldolgozásához, hasznosításához sok matematika kell, és ennek következtében igazából matematikus hiány is van Magyarországon, sőt a KSH szerint ez az egyik legjobban fizetett szakma. Tehát egy matematikus átlagfizetés KSH kimutatása szerint meghaladja az 1 millió forintot.
És mégis hiány szakma?
Hiány szakma, mert viszonylag kevesen ahhoz képest, amekkora igény van rá, azért kevesen, relatív kevesen mennek matematikus szakra az egyetemekre, még nemzetközi összevetésben is. Angliában, ahol dolgoztam pár évig, ott jóval több diák vár. Ott valahogy ez jobban ismert a köztudatban. Nyilván London is az egyik nagy ugye, pénzügyi központja a világnak. Valahogy ez jobban közismert, hogy ott a matematikával ilyen jó karrier lehetőségek nyílnak meg. Ez Magyarországon valahogy nincs benne annyira a köztudatban.
Világos, tehát akkor tulajdonképpen a megjelenő új területek nem tudják nélkülözni a matematikust.
Most mondok egy másik, teljesen más területről jövő példát, akivel együtt dolgoztam, egy irodában voltam Oxfordban, ő korábban egy olyan vállalatnál dolgozott, amelyik foci meccseket elemeztek. Videófelvételek alapján készítettek elemzéseket, ami úgy segítette a fölkészülést az ellenfelek ellen. Tehát ez is egy olyan terület, mint az élsportban, ilyen adatelemzői szakma, ez nem létezett még egy-két évtizeddel ezelőtt. Ez most csak egy példa, de kezdve azzal, hogy milyen filmajánlók jelennek meg nekünk a monitorunkon, és hát a tudománynak is, a orvostudomány, amit már említettem, ott is ilyen óriási adatmennyiség van, és ez egyre több helyen, egyre több adat van. Ha szeretnénk ezt legjobban hasznosítani, akkor erre a matematika egy nagyon jó módszert ad.
Ugye elmondtad a legelején, hogy annak idején Kanadában kezdtél el dolgozni a járványok matematikai modellezésén, és akkor ezt meg is beszéltük egy bizonyos példán keresztül, hogy ez hogy néz ki, tehát a járványoknak a különböző terjedése, természete, ismétlődése a matematika segítségével megmutatható, lekutatható, de mégiscsak az egy fontos kérdés, hogy ezen túl, vagy ezzel együtt milyen pluszt tud hozzáadni a matematikai modellezés az orvostudományhoz? Helyesebben az, hogy ezek az adatok az orvostudomány kezébe kerülnek, az hogyan segíti az ő munkájukat? Lehet, hogy ilyen összetetten kérdezném inkább.
Igen, most ha visszakanyarodunk kicsit a járványos történetre, igazából, amikor Kanadából hazatértem, akkor a járvány matematikai kutatócsoportot sikerült létrehozni Szegeden, és ezen a területen dolgoztam jó pár évig, és utána kezdtem kicsit áttérni, ilyen sejtbiológiai modellezés, a tumormodellezés, ezek kezdtek érdekelni, és így ki is kerültem Oxfordba 2017-ben, ami ennek a területnek az egyik nagy főközpontja a világon, hogy ezt jól kitanuljam, és ezt is elindítsam Magyarországon. És akkor 2019-ben jöttem vissza Oxfordból Szegedre, és akkor ugye pár hónappal később pedig indult a pandémia. Úgyhogy akkor nyilván a pandémiára kellett fókuszálni, és akkor kicsit háttérbe szorultak ezek a kutatási irányok pár évre, de most, ahogy a pandémia enyhült, most újra felvettük a fonalat ezen a területen. Erre egy nagyon jó helyszín a HCM. Most a kérdésre visszatérve, hogy milyen pluszt ad hozzá modellezés az orvosi kutatásokhoz. Ugye, ha sikerül egy ilyen biológiai rendszert, akár az orvostudományban, ilyen matematikai formába, matematika nyelvére lefordítani, akkor utána nagyon sok mindent meg tudunk vizsgálni. Tudunk hipotéziseket tesztelni, tehát van egy biológiai feltételezés, matematikailag ki tudjuk számolni ennek a következményét, és azt összevetjük utána a kísérleti eredményekkel, így tudjuk a hipotézist tesztelni, vagy a folyamatoknak a lényegét megérteni, hogy milyen interakciók vannak, milyen visszacsatolások vannak a rendszerben. Maga az, hogy rendszerbe gondolkodunk, ez a gondolkodásmód, vagy kvantitatív módon gondolkodunk az orvostudományban, nem csak annyit mondunk, hogy jobban lett a beteg, vagy rosszabbul lett, hanem ezt minél precízebben, vagy számszerűsíteni próbáljuk, utána ezekkel a számokkal próbálunk kezdeni valamit, azokat rendszerezni, szintetizálni. Sokszor, ami nagyon hasznos az orvoskutatóknak, hogy vannak olyan paraméterei a biológiai rendszernek, amit nem tudunk közvetlenül mérni. De egy matematikai modellen keresztül mégis közvetetten ki tudjuk számolni. Hogy egy példát mondjak, ez Semmelweis Egyetem egyik orvoscsoportjával közös kutatásainkhoz, a rezisztens baktériumok, a helikobakterről van szó, tehát gyomorban élnek ezek a baktériumok, és egy részük rezisztens az antibiotikumra. És akkor honnan ered ez a rezisztencia, ez kialakulhatott az ember szervezetében is, de lehet az is, hogy ő eleve mástól kapta már ezt a rezisztens baktériumot, azzal fertőződött meg. Tehát mi a rezisztens baktériumoknak az eredete, mennyiben a szervezeten belül, és mennyiben máshonnan kaptuk, hogy ezt ki tudjuk. Ezt egy matematikai modellen keresztül tudtuk számszerűsíteni, ami egy fontos információt az orvosoknak, hogy a jövőben megfelelő protokollokat dolgozzanak ki antibiotikumokra. És ezt közvetlenül nem lehetett megmérni, mert nincs ráírva a sejtre, hogy én innen származtam, eredetileg vagy onnan. Hasonlóképpen lehet, mint ahogy a járvány elleni stratégiákat is tudjuk optimalizálni, terápiákat is tudunk optimalizálni. Egy nevezetes példa, mondjuk a HIV-fertőzésnek a kezelésemben óriási eredményeket érte az orvostudomány az elmúlt egy-két évtizedben. Igazából a HIV-fertőzöttek egy gyógyszerkoktélt kapnak, antiretrovirális terápiának neveznek, és hogy melyik gyógyszertípusból mennyit, ezeket hogy kombináljuk össze, és hogyan időzítsük, ezeknek a protokolloknak a kidolgozásához erősen hozzájárult a matematikai modellezés, amit az amerikai kollégáim végeztek. Főleg az ilyen kombinált terápiáknál, ugye egy klinikai kísérletben nem lehet az összes lehetséges kombinációt, ami eszünkbe jut, kipróbálni és letesztelni, de ha van egy matematikai modellünk, amivel tudunk ilyen számításokat végezni, ezért nagyon sok kísérleti időt, pénzt, energiát lehet megspórolni esetleg, hogy ki tudjuk zárni azokat, ami biztos nem fog működni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Röst Gergely matematikussal, a HCM, azaz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ 4. fejlett műszerparkjának szenior kutatójával. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is dr. Röst Gergely, matematikus, és a HCM, azaz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ 4. fejlett műszerparkjának szenior kutatója. Folytatjuk a beszélgetést, ugye ami kiderült, hogy a matematika az már gyerekkorban nagyon közel állt hozzád, és aztán felnőtt korban, mikor nyilván végigmentél az ezzel kapcsolatos összes intézményi úton, a diplomád meg védése után egy héttel már Kanadában dolgoztál, a Torontói York Egyetemen, és ebben az időben kezdtél el dolgozni a járványok matematikai modellezésén, ami eléggé megfogott téged, és tulajdonképpen ezen az úton rajta is maradtál, és jelenleg is ezzel foglalkozol, de az, hogy mi pontosan a feladatod a HCM-nél, arra kíváncsi vagyok.
Igen, ugye, ahogy elhangzott, van ez a bizonyos fejlett műszerpark, de igazából itt nem csak műszerről van szó, arról is fogok mindjárt beszélni, hanem a tudásról is, ami ennek az egységnek a szerepét fontossá teszi. Igazából én úgy nevezném, egy tudományos számítások központ, amit koordinálok. Tehát itt a HCM-ben a struktúrája ennek az intézménynek úgy áll föl, hogy vannak orvostudományi területekre szabott pillérek, mint gyulladásos betegségek, rákos megbetegedések, szív- és érrendszer, fertőzések és így tovább. Ezekre a területeken dolgoznak biomedicinai kutatócsoportok, bizonyos célzott kutatásokat végeznek. Közel 30 ilyen csoport működik. És vannak ezek a központi egységek, a miénk, fejlett műszerpark hivatalos nevén. Ezeknek az a feladatuk, hogy ezeket a kutatásokat támogassák, bizonyos speciális, ugye a többi műszerparkban tényleg műszerek vannak, nem ne kelljen minden egyes kutatócsoportnak külön megvenni a műszereket, vagy hanem tudják ezt a központi támogató kiszolgáló egységeket használni. Most a miénk, az a 4. ilyen van, milyen a Tudományos Számítások Központ. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a kutatócsoportokat támogassuk minden olyan feladatban, amire szükségük lehet, akármilyen orvostudományi területen is dolgoznak, bármilyen modellezés, szimuláció, statisztika, adatelemzés, ilyen területen bármilyen igényük van, ami az ő kutatásukhoz szükséges, akkor hozzánk fordulhatnak, és mi ebben segítünk nekik. Tehát így támogatjuk a HCM-en belül igazán potenciálisan az összes kutatócsoportot. Most, ami a műszereket illeti, éppen most van kialakítás alatt egy nagy teljesítményű számítási infrastruktúra. Most rakják össze a gépeket az inkubátorházban, tehát a HCM a központi épületében, egy nagy szerver szobában a földszinten, ami lehetővé teszi hát ilyen nagy méretű számításoknak az elvégzését, részben a bioinformatikusoknak, akik nagy ilyen genomikai adatbázisokkal dolgoznak, részben modellezés szimuláció területén tudunk sokkal nagyobb számításokat végezni, mint korábban. hogy itt is mondjuk egy példát mondjak. A kollégáimmal már korábban dolgoztunk ilyen ágens alapú fertőzési modelleken, ami nem járványterjedés, de az a sok szempontból analóg, amikor vírus, például egy vírusok sejteket fertőzik. Most nem az emberi szinten, nem a populáció szinten nézik, hogy emberek között hogyan terjed a fertőzés, hanem szervezeten belüli szinten, sejtek között hogyan terjed a fertőzés, és ennek vannak ezek. Hát úgy hívják, hogy ágens alapú modellek, aminek az a lényeg, hogy minden egyes sejtet szimulálunk, vagy külön egység a szimulációban. Most ilyen fertőzési modelleknél a szakirodalomban, amik azok a modellek, amit úgy gyorsan, egy normál számítógépen gyorsan le tudunk futtatni, azok néhány ezer sejtet tudtak kezelni. Az elmúlt egy-két évben voltak ilyen publikációk, ezt az néhány tízezer sejtre fel tudtuk vinni, és akkor azt várjuk ettől a fejlett számítási infrastruktúra, hogy ezt jelentősen fel tudjuk skálázni. És ezek a jelenlegi szimulációk és a technológiának a jelenlegi állása az is még mindig csak igazából egy sejtkultúra, tehát egy petri csészében vannak sejtek, és azokat megfertőzzük, és hogy terjed a fertőzés. Ennek a szimulálására már elég jól alkalmas. Ezen a területen sikerült reprodukálnunk számítógépen valódi, való életben elvégzett kísérleteket. De nyilván a jövőre nézve szeretnénk a szervezeten belüli fertőzéseknek a megértését is felhasználni. Nem csak egy sejtkultúra van, hanem ott nagyon sok egyéb komponens, az immunrendszer és így tovább is jelen van, illetve a sejtszám, sejtek száma is sok nagyságrenddel nagyobb, mint amik a mostani modelleinkben vannak. Tehát ez az egyik iránya, amire ezt a nagy kapacitású számítási infrastruktúrát használni tudjuk majd.
Tehát akkor magyarán ez az, amivel foglalkoztok, de hogyha jól értem, akkor a jövőbeni tervek is ebbe az irányba mutatnak.
Igen, tehát ez a két fő irány van tulajdonképpen. Az egyik ahhoz kapcsolódik, amit most mondtam, tehát szeretnénk Igen. egy ilyen virtuális virológia laboratóriumot kialakítani tulajdonképpen. Ugye a vírusokkal laboratóriumban, ugye van Magyarországon, virológia nemzeti laboratórium is, ahol legmagasabb biztonsági fokozat mellett foglalkoznak vírusokkal Pécsen. De azért vírusokkal kísérletezni, az annak azért megvannak a kockázatai, meg a költsége is elég nagy. Egy ilyen virtuális laboratórium segítségével a kísérleteknek egy részét legalább ki tudjuk váltani, akkor jelentősen fel tudjuk gyorsítani a kutatásokat a virológia területén is akár. És mi a hosszabb távon pedig szeretnénk ugye az emberi szervezet szintjén is realisztikus modelleket készíteni, és itt át is térnék itt akkor a másik irányra, ami nem csak fertőzésekről szól, hanem ez egy ilyen általánosabb koncepció, amit a világon egyre többen kezdtek foglalkozni ezzel az elmúlt időszakban. Az orvostudománynak egy törekvése már elég régóta a személyre szabott orvoslás, hasonló szinonima a precíziós medicina, aminek az a lényege, hogy minden ember azért sok szempontból különbözik egymástól, nem lehet mindenkire mindig pont ugyanazt a gyógymódot rászabni, hanem itt az egyéni különbségeket is érdemes minden jobban figyelembe venni. Ehhez kapcsolódó egyik ilyen új trend, az az úgynevezett digitális ikrek, az orvosi digitális ikreknek a területe. A digitális iker, ezt röviden elmagyaráznám, hogy ez mit jelent, ez az iparban már egy elterjedt technológia. Digitális siker ez tulajdonképpen egy valamilyen, mondjuk az iparban egy üzemnek, vagy egy bonyolult gépnek a realisztikus szimulációja, tehát egy számítógépes szimulációja, egy modellje. De most nem csak a digitális siker esetén nem csak arról van szó, hogy valamit lemodelleztünk, és akkor szimuláljuk, hogy milyen folyamatok zajlanak le benne, hanem attól lesz ez digitális siker, hogy az állandó összeköttetésben van a valódi fizikai rendszer és az ő digitális ikre. Folyamatosan mérjük, hogy mi történik a fizikai rendszerben, mondjuk egy gyárban, egy üzemben. Valós időben visszacsatoljuk a modell szimuláció felé, és az állandóan frissíti magát, korrigálja magát, ha szükséges, és a legújabb predikciókat adja nekünk, ami alapján vezéreljük ezt az üzemet. Most például egy példát mondjak, Németországban használják ezt, ilyen erőművi generátoroknál, amit az erőműben működő generátoroknak vannak digitális ikreik, ez egy példa, de nagyon sok területe használják ezt. Ezzel digitális iker technológiával jelentősen csökkenteni tudták a túlmelegedések miatti leállások számát. Tehát ilyen több 10 milliárd forint nagyságrendű megtakarítás évente, amit ezzel a technológiával el tudtak érni. Most akkor az a cél, egy hosszabb távú cél, hogy ennek az analógiájára, ezt a biológiában, ezt az orvostudományban is meg tudjuk csinálni, hogy orvosi digitális ikreket fejleszünk, ami lehet akár egy szervünk, amelyik beteg, annak a digitális mása, vagy ikre, ami egy realisztikus szimulációja az adott szervnek, és ezt fel tudjuk használni arra, hogy az egyes terápiák vagy beavatkozásoknak a hatását előre felmérjük, vagy esetleg optimalizáljuk, hogy mi lenne a legjobb beavatkozás. Most nyilván ez az orvos tudományban ez sokkal bonyolultabb, tehát egy biológiai rendszer, akár emberi szervezet az jóval bonyolultabb, mint akár legbonyolultabb műszaki eszköz vagy gép, úgyhogy ez még jó pár év, vagy talán évtizednek a munkája lesz, amíg ezt a technológiát arra szintre sikerül fejleszteni, hogy az orvostudományban is működjön. És itt nem csak az orvosi vagy a biológiai rendszerek bonyolultsága, hogy az egyik probléma, hanem ez az állandó visszacsatolás, tehát ami az iparban könnyen megy, mondjuk egy gyárban, mint különböző pontokon mérik a hőmérsékletet, a nyomást, a elektromos rendszernyel a feszültséget és tovább. Ezeket a biológiai rendszerről részleteiről kevesebbet látunk, de itt is azért egyre több mindent látunk. Tehát ez egy ilyen nagyszabású vízió, hogy a jövőben ilyen orvosi digitális ikrek is készülnek.
Azt látom, meg egyébként te mondod is magadról, hogy nagyon fontosnak tartod a matematika népszerűsítését, az ismeretterjesztést, a tehetséggondozást, és ugye az is elhangzott itt, hogy bizonyos szempontból hiány szakma ez, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit te tenni tudsz. Például mondjuk ez, hogy megjelensz a médiában, de mi az, amit még tenni tudsz, hogy felkeltsd az érdeklődését a fiataloknak, hogy megmutasd, hogy ez egy nagyon izgalmas irány.
Igen, tehát ezt nagyon fontosnak tart. Ugye ezt elmondtam ugye az elején is, vagy korábbi fázisában ugye a beszélgetésnek, hogy Angliában, meg több más országban jóval többen mennek matematikus pályára Magyarországon, annak ellenére, hogy a magyar matematikus képzés az nagyon színvonalas, és ilyen karrier lehetőséget ad Magyarországon is. Na most, amit tenni tudunk. Hát van például, ugye a Bolyai János Matematikai Társulattal indítottunk, ez már körülbelül 8 éve, vagy 8. éve működik egy Érintő nevű online ilyen matematikai magazin, ematlab.hu az internetes címe, ami negyed évente jelenik meg egy új számmal, ami pont ezekkel a dolgokkal foglalkozik, hogy így bemutassa, hogy mennyi minden területen nagyon sok példával, való életbe vett példákkal, interjúkkal, és így tovább, milyen sok területen dolgoznak matematikusok, milyen sok mindenre lehet használni a matematikát. Hát én nagyon sok média megjelenések mellett nagyon sok ilyen népszerűsítő előadást szoktam tartani. Itt a Szegedi Egyetemen is a matematikai intézetünk nagyon sok ilyen népszerűsítő programot rendez. Most volt, nem tudom, P-nap, ugye március 14-e, ugye 3.14 miatt, hát egy ilyen nemzetközi mozgalommá vált a P-napnak a megünneplése, ami szintén ilyen matematika népszerűségi események, tehát most volt 2 héttel ezelőtt nálunk. És a P-nap tavaszi kulturális fesztivál keretében is lesz matematika ismeretterjesztés, a nyílt napjaink, tehát középiskolákba is szoktam menni ilyen ismeretterjesztő előadásokat tartani. Tehát ezen a területen azért igyekszünk ezt népszerűsíteni, vagy hát tudatosítani egyáltalán. És hát ugye a matematika tanárok, akiknek nagy befolyása lehet még, ugye, hogy milyen irányba tanulnak a diákok, és amit mondtam, ez a nagy megnövekedett igény a matematikusok iránt, ez egy viszonylag új dolog Magyarországon, és még a matematika tanárok egy része is, akik régebben tanultak, akkor az ő idejükben még ez nem volt. Tehát ez is fontos, hogy a matematika tanárok felé eljutassuk ezeket az információkat.
Tehát, hogy minden irányba kell tulajdonképpen edukálni, meg ismeretet terjeszteni.
Így van, tehát mi próbálkozunk is ezzel minden irányba. És hát azért a pandémia alatt, nem csak Magyarországon, sok más helyen is, azért ott is a matematikai modellezés, a matematikának ez a fajta alkalmazása legalábbis azért eléggé nagy figyelmet kapott, de hát többi nagyon sok más terület van, ahol szintén a matematika nagyon fontos és nagy hatékonysággal alkalmazzák, ami kevesebb figyelmet kap.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezekről beszélgethettünk, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakhoz is.
Köszönöm szépen.
Vendégem volt dr. Röst Gergely matematikus, a HCM, azaz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ 4. fejlett műszerparkjának szenior kutatója.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.